Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Ez a Megbeszéljük a hetes stúdióban Széki Jánossal, a DÉS munkatársával, szervusz.
Szervusz.
Batka Zoltánnal, a Népszava újságírójával, szervusz, és Bolgár szervusz. Györgyel, sziasztok. És ez arra szolgál, hogy a heti híreket, problémákat megbeszéljük ebben a egy órában. De kezdjük a Pride betiltásával kapcsolatos felvonulásokkal, tüntetésekkel, demonstrációkkal, bárhogy is lehet nevezni. A gyülekezési törvény módosítása ellen tiltakoztak ezeken a demonstrációkon. Hadházi Ákos a tisztességes valódi választások kikényszerítését tűzte ki az ellenzék céljának beszédében. Perintfalti Rita Rákosi Mátyáshoz hasonlította Orbánt, Pankotai Lili szerint a Pride ellehetetlenítésével a fiatalokba rúgtak bele, és a beszédek után a tömegek elkezdtek vonulni ide-oda, úgyhogy egyszer három, egyszer négy hidat foglaltak el, amelyet dicsőségnek gondolnak, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy négy hidat, illetve három hidat sikerült elfoglalni. Jövő héten lesz egy olyan tüntetés is, hát ha lesz, de egyelőre azt hiszem a rendőrség még nem engedélyezte, ami 24 órás tüntetés lesz. Hadházi Ákos adta be a kérvényt, vagy a bejelentést a rendőrségnek. Mi a véleményetekről ezek, mi a véleményetek ezekről a demonstrációkról? Szabad a gazda. Bolgár,
nincs vélemény.
Györgyet szólítom meg
először. Udvariasság, megvárom, hogy az idősebbek szólnak, aztán amikor elmondták a bölcsességet, akkor már én is veszem a bátorságot, hogy
Gyuri,
marhaságot beszélni.
Hozzád fordulnak a műsoraidban.
Bizony.
Ezekkel a problémákkal, kérdésekkel.
Ezzel inkább én fordulok a közönséghez, de a közönséget nem nagyon hozza lázba. Láthatóan maga a tüntetés sem tud annyi embert, vagy tüntetés sorozat sem tud annyi embert megmozgatni, mint amennyit Hadházi Ákos meg a Momentum szeretne, de ehhez képest, vagyis hogy ők talán csalatkoznak a reményeikben, szerintem mégis több ez, és jelentősebb ez, mint amilyennek sokan gondolják. Szóval nem is az a lényeg, hogy elfoglaltak egy, két, három vagy négy hidat, nem is az a lényeg, hogy három, négy vagy ötezren voltak ott, hanem az a lényeg, hogy van egy harcra kész társaság, amelyik úgy gondolja, hogy disznóság és elfogadhatatlan, hogy a gyülekezési törvényt, Pride-dal kezdő, de végül is a gyülekezési törvényt úgy módosítják, hogy korlátozzák az emberek szabad összegyülekezésének jogát, és ezt tovább fogják, ahogy Orbán Viktor a péntek reggeli rádiónyilatkozatában megelőlegezte, vagyis egy olyan problémára hívják föl a figyelmet, ezek még csak néhány ezren, amely probléma az egész magyar társadalmat sújtani fogja, és hogy lesznek-e annyian, amennyien kikényszerítik például a választási szabályok megváltoztatását, ahogy ezt Hadházi szeretné, még 2026 előtt nagy valószínűséggel nem. De hogy vannak emberek, akik minden héten fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy ez rossz, hogy ez tűrhetetlen, még ha bosszúságot okoznak is az autósoknak, mert nem tudok átmenni, vagy kerülnöm kell, és egy órával később érek oda, ahova akarok, ez fontos. Úgyhogy ennyit tudok elsőre mondani, de hogy mi lesz a vége, attól tartok, nem fog kitartani június végéig a Pride ugye tervbe vett idejéig, amikor biztos össze fog gyűlni sok ember, de ha kitartana legalább ez a heti néhány ezer ember, az egy komoly teljesítmény lenne.
Pankotai Lilinek a beszédére utalnék, ahol említette, hogy a 2006-ban ugyanez a Fidesz, ugyanez az Orbán Viktor még kordon bontott, és 2007-ben is voltak nagyon markáns akcióik. Na most akkor nagy, óriási hívei voltak a szólásszabadságnak és a gyülekezési jognak, és ebben az akkor még anyapártként szereplő Európai Néppárt is nagyon lelkesen támogatta őket. Martens felszólalt, ahol jól emlékszem, a budapesti parlamentben is mondta, hogy hát meg kell adni a térnek a szólás jogát, mert ugye itten egy bezárkózó hatalom áll szemben a nép szavával. Na most hát ez eléggé átfordult az eltelt 19 évben, és valóban, tehát viszonylag kicsik ezek a tüntetések, tehát messze nem az, ami...
Tehát nem százezres tüntetésekről.
Nem az, ami Belgrádban folyik, vagy ami Pozsonyban, vagy Isztambulban, akárhol, de ami megkülönbözteti őket a többi demonstrációtól, az pontosan az, hogy a főbb szónokok és szervezők rendszerben gondolkoznak, tehát Hatházi mindig is a rendszer emlegette, és most a demokráciának a egyik alapvető kérdéséről, a választásokról beszél. Pankota Illil kimondta a diktatúra szót, meg a forradalom szót is. Ez meglehetősen távol áll egyfelől attól, amit ellenzéknek becéznek, annak a gondolkodásától, másfelől a Tisza pártnak a gondolkodásától is, tehát bármennyit emlegetik a rendszerváltás kifejezést, ők nem rendszerben gondolkoznak, ők egy jobb kormányzásban gondolkoznak, ami egyébként szerintem sem lehetséges a rendszer strukturális megváltoztatása nélkül.
Köszönjük!
Hát ez egy hosszú távfutás lesz, én azt látom, tehát abban azért sajnos belenyugodhatunk, és tökéletesen szerintem egyetértünk, hogy a magyar társadalomban az, hogy jogállamiság, az, hogy szabad gyülekezés, azért egy viszonylag kis réteget mozgat meg jelenleg. Tehát ezt a néhány ezer embert, lehet, hogy majd nagyobb lesz ez a tüntetés, de ahhoz azt kell, hogy mondjam, hogy a Fidesznek kell segítenie. Tehát a Fidesznek kell valami olyan gyalázatot csinálni, hogy ténylegesen megmozgasson nagyobb tömeget. Ez egyébként benne van a pakliba, tehát azért a pártállam idiotizmusát.
Tehát a gyülekezési törvény megkurtítása az nem elég.
Önmagában egy ilyen jogias valami nem elég. Semmi. Az emberek nagy része ezt elereszti a füle mögött, mellett, bocsánat.
Ráadásul tontosan. Még mindig úgy gondolják, hogy hát ez a Pride miatt van,
ez a Pride
és
miatt
akkor
van,
ez egy szűkebb csoportnak.
Azért magyarnak van egy olyan gondolkodás, hogy jó, hát lássuk meg, hogy ez gyakorlatban mit fog jelenteni, tehát majd június, nem tudom, 27-én, vagy hogy lenne a Pride, nyilván ki fognak menni az emberek az után, lesz, aki ki fog menni, most már Európa Parlamenti képviselők is mondták, azt megnézzük, hogy mire képes a hatalom. Nyilván, hogyha akkor történne valami, vagy közben történik valami ilyen isztambuli idéző jelenet, hogy előveszik a bikacsököt, mondjuk ne adj Isten a rendőrök, az lehet, hogy egy más helyzetet teremt, a jellegi helyzetben ez lesz. Most itt szerintem kulcskérdés az az, a jövőre nézve, hogy a Hatháziék fent tudják tartani, tehát úgymond hagyományt tudnak ebből csinálni. Forradalmat nem fognak csinálni, szóval szerintem azt Hatházi Ákos is tudja egyelőre. Különösen nem úgy, hogy olyan jelszavakat vagy olyan feladatokat szabnak maguk elé, ami teljesíthetetlen. Tehát valljuk be az őszintét, amikor azt mondja a Hatházi Ákos, hogy megváltoztatni a választási jogszabályokat, egy kétharmados választási jogszabályt az utcáról néhány ezer embere, ilyen nem lesz. Tehát ezt pontosan tudjuk, hogy ilyen nincs a világon. Tehát mit eredményez ez? Az, hogy ebbe a kemény magba időről időre frusztráció képződik, hogy na már megint nem sikerült, mondjon le, nem mond le, nem hagyjuk, de bizony végrehajtódik, de ha ezt hosszan, sokáig ki tudják tartani, úgymond a foguk közt átviszik a szerelmet, vagy a vénülő tenyerükbe a lángot, hogy ilyen költői legyek, bizony eljöhet egy olyan történelmi politikai szituáció a Fidesz hatható segítségével, amikor adott esetben ebből lehet valami, és még egy nagyon fontos dolog, lesz 2026 választás, tisztességes, nem tudjuk, de lesz.
Egyelőre úgy tudjuk, hogy lesznek választások.
Egyelőre úgy tudjuk, hogy nem tisztességes. Igen.
Nem hiszi el senki aztán, hogy tisztességes lesz. Az a bizonyos
De ténylegesszerűen számszerűsítem, van esély arra, hogy lesz majd egy magyar kormányzat. Azért a Hatháziék és a Momentum ez a radikalizálódással, én ma azt kicsit azt látom, hogy ők már 26 utáni időszakra gondolkoznak. Tehát ők egy olyan ideológiai pozíciót, hogy a városi liberális értelmiségre fókuszálnak, akiket hogy a Magyar Péter az nem annyira fog. Tehát ő nyilván a vidéki középrétegekre egy jobb középpártot alakít ki, ők pedig a jövő liberális pólusát fogják kialakítani, főleg a Momentum.
Ne haragudj, hogy a szabadba vágunk, de szerinted lesz olyan liberális szavazó 2026-ban, aki azért fog a Momentumra, vagy a Párbeszédre, vagy ki tudja kire szavazni, mert hogy ő liberális, és az a Momentumban látja a megváltót?
Nem. De 2030-ban lesz. És azt gondolom, hogy a liberalizmus vagy borzalmasan alul, tehát a múlt terhét nyugi, borzalmasan alul reprezentált, a liberalizmusnak igenis van egy 10% körüli társadalmi támasza Magyarországon, ezt most jelenleg nem fogja tudni 26-ban megugorni, viszont pontosan egy ilyen hosszú távú étvitkezés a 2030-ban akár még történhet is egy ilyen.
Hadd tegyek egy összehasonlítást. Miközben nagyon tiszteletre méltóan tüntetnek, tiltakoznak a hidaknál ezek a főleg fiatalok és liberálisok, azért ez egy értelmiségi tiltakozás sorozat.
Az így van.
És eközben Magyar Péter járja a vidéket, és ugyanannyi, ha nem több tiltakozót, demonstráció résztvevőt, gyülekezőt hoz össze Debrecenben, Nyíregyházán és más helyeken, pedig azok sokkal, de sokkal kisebb városok. Na most nem arról van szó, hogy lám, Magyar Péternek van igaza, hiszen ő sokkal több embert tud megmozgatni, tényleg sokkal több embert tud megmozgatni, de abban politikailag biztos, hogy igaza van, hogy a vidéket kell járni, ott kell megmozgatni az embereket, és Debrecenben meg Nyíregyházán valószínűleg nagyon, hát még a kisebb településeken valószínűleg nagyon kevés ember van, aki szíve szerint ott lenne az Erzsébet hídon, de a Magyar Péterhez kimegy. És ezért neki ott kell győznie, neki minden ellenzéki erőnek ott kellene átfordítani, hogy ezek az Erzsébet hídi tüntetők kire fognak szavazni 2026-ban, ha úgy látják, hogy van esély Orbán menesztésére, akkor Magyar Péterre fognak. Akkor is, hogyha az ő emberei nincsenek ott, bár lehet, hogy vannak.
Ezt akartam az előbb jelezni. János?
Visszatérnék ahhoz, amit az elején mondtam, hogy itt szerintem nem a liberálisok, nem liberálisok, hogy jobb-közép ellentétéről van szó, hanem rendszerben gondolkodók és tünetekben gondolkodók ellentétéről. Tehát amit Gyuri mondott, hogy a vidéki helyszíneken kell aktívnak lenni, az teljesen reális magyar viszonylatban, mert Magyarországon a magyar választási rendszerben a parlamenti mandátumoknak a zöme az vidéki egyéni választókerületekből jön. Vidéki nem azt értve, hogy nem budapesti, hanem egyáltalán, ahol a kisebb telep, 25 ezer főnél lakosnál kisebb települések vannak többségben. Ezeket teljesen reális dolog végigjárni. Most ez, és ilyen módon elvileg megnyerhető a választás, hogyha megtartják és viszonylag tisztessége. Aránylag magyar viszonyokhoz képest tisztességesen lezajlik, és erre mutatnak jelek, hogy a kormány oldalon elég sokan pánikban vannak, és mindenféle fűhöz-fához kapkodnak, de ettől még a rendszer, mint struktúra nem fog megváltozni, és ahhoz, hogy megváltozik, ahhoz kellenek olyan emberek, akik látják a rendszernek a lényegét, annak ellenére, hogy azzal nem lehet közvetlenül sok-sok-sok-sok szavazatot szerezni.
Meg egy másik apróság, még csak ide teszem, hogy azon kívül, hogy milyen emberek kellenek ahhoz, hogy ez a rendszer megváltozzon, van még egy apróság is, mégpedig az, hogy hát jó lenne akkor kétharmadot is elérni.
Jó lenne, de egyelőre a mostani számítások szerint, vagy mostani becslések szerint ebben tehát a Magyar Péternek a stratégiájában nincsen benne a kétharmad.
Majd meglátjuk.
Meglátjuk. Csak annyit hagyd tegyek hozzá, hogy az Magyar Péter azért rendszerbe gondolkozik, tehát ha valaki a NER rendszer jellegét átlátja, na a speciális szerintem pont Magyar Péter. A másik dolog a rendszerhez való viszonyulás, az egy attitűd kérdés. Na most ennek a két szavazó tábornak mind a kettő rendszerhez viszonyul, csak más az attitűdje. Tehát a liberális fiatalok, és itt elnézést kérek Hatházi Ákost, hogy bele ráncigálom őt, egyébként tőzsgyökeres jobboldaliként ebbe a liberális térbe, teljesen más a karakterük, ők nem fognak 100 000 kimenni és dobálni a Molotov koktélt, ezt tudjuk. Tehát a pesti értelmiség az nem erről jellemző. Szerbiában a szerb egyetemista az simán megcsinálja, ezért Magyarországon ilyet még nem nagyon láttunk.
Na most,
a vidéki az viszont igen.
Ha már mondtad egyébként Szerbiát, tehát ott a szerb-horvát György írt belénk több cikket az ottani megmozdulásokról, és az legutóbbiban az ÉS-ben egyszerűen nagyon tömören összefoglaltak, hogy akik tüntetnek, azok lényegében a városi középosztály és az egyetemisták. Na most, akkor lesz rendszerváltozás, ha a városi középosztály megmozdul. Magyarországon teljesen passzív, vagy nem is tudja, hogy ő középosztály, tehát mindenféle fura elképzelései vannak magáról.
Ezt nem hiszem, hogy passzív, hát a Magyar Péternek a két nagy budapesti, vagy több nagy budapesti megmozdulását nézzük, akkor azok is voltak sok tízezresek, akár százezresek. Tehát az már egy városi középosztály.
De Szerbiában több százezresek voltak egyrészt, másrészt én ott voltam ezeket a tüntetéseken, te is ott voltál. Bocsánat, ha elárulom a rádió.
Szerbiában ott voltatok?
Nem.
Mert én viszont ott voltam Szerbiában.
Na, klassz. És hát nagyon sokan voltak vidékről, tehát azzal együtt volt egy óriási tömeg, de még mindig messze nem olyan nagy, mint mondjuk egy hétköznapi szerbiai tüntetés.
Jegyezzük meg, Szerbia mások azért történelmi hagyományok, emlékszünk, 89, mondjuk a Vuk Draskovicsék tüntetek, akkor Milosevicsek, ugyanígy százezrek mentek ki, aztán kitört a délszláv háború, és ugyanezek a tüntetők, akik addig a Milosevicset a tudom én hova szánták, azok utána szépen beálltak, és Milosevic még körülbelül ugye jó 10 évig maradt hatalomba. Azért jegyzem meg a mostani szerb tüntető kacsa, mert ott voltam Újvidéken, nagyon sokkal beszélgettem. Azért van ott foci huligán is, tehát nem kemény nacionalisták.
Persze.
Tehát, hogy az, hogy városi közép meg egyetemista, ők viszik a prímet, de egyébként egy óriási tömegerő ott a, hogy fogalmazom, a lapótelepi kemény legények is
egyébként
ki voltak
ez
pont ugyanúgy.
Ez a, tehát amiben Magyar Péternek előnye van a idézőjelben most nem látszik, hangban nem látszik az, hogy idézőjeleket teszek ki. Előnye van az ellenzékkel szemben az az, hogy elismeri, tudomásul veszi a nacionalizmusnak a hajtóerejét.
Persze.
Anélkül nem lehet Magyarország, sem Magyarországon, se Szerbiában, sem máshol.
Tisztességes demokratikus politikát csinálni sem lehet. Hát ha ezt nem veszi tudomásul egy politikus, akkor lehet nagyon tiszteletreméltó, nagyon elvi, nagyon igaza lehet sok mindenben, mert a nacionalizmus sokszor túlhajtott és sokszor nem igazságos, de ez a realitás Magyarországon enélkül nem lehet sikereket elérni. És ez nem azt jelenti, hogy a rossz nacionalizmusnak kell a pártfogójává válni.
Még egy dolgot, hogy mondjuk magyar kapcsán, most már sokat csuklik ez a jó ember, hogy a magyar azért arra nagyon figyel, hogy reális dolgokat mondjon a híveinek, elérhető dolgokat. Ugye amikor a hatháziák, de más ellenzék is azt mondja, hogy itt most már diktatúra van, itt most már jó napot kívánok, egy diktatúrával szemben nem lehet elindulni választáson. Tehát, hogyha kimondjuk azt, hogy diktatúra van, akkor most vagy menjünk ki forradalmat csinálni az utcára, jegyzem meg, én nem akarok különösebben, ha nem muszáj, és azért még olyan helyzet talán Magyarországon nincs. Na most a magyar nem mond, a magyar azt mondja, hogy kérem, mi választáson fogunk győzni. Aztán most ez vagy sikerül vagy nekik, vagy nem, jegyzem meg, hogy az Európa parlamenti választáson nagyon is hozták a penzumot, tehát semmi percet felépítettek egy akkora tömegerőt, hogy ugye, hirtelen ennyibe akartam, hogy 40, nem tudom hány százalékot.
29.
Bocsánat.
Akkor majdnem 30 volt, igen. Na, de
igen,
semmi
majdnem 30 százalékot volt, és azóta azért
és
már
februárban ez ült le először tévéinterjúra.
Tehát, hogy ott azért kiderült, hogy ez az óriási nagy 400 milliárdos propaganda gépezetet, ezt ilyen is térdre tudta kényszeríteni a magyar pár Facebook posztokkal.
És most meg már 40%-nál
és most már 40% fölött
vagyunk. A közvéleménykutatások szerint.
Tehát, hogy a magyar az ilyen értelemben reális, még az ellenzéknek volt sajnos ez a rossz sajátosság. Az a most azonnal mondja le Orbán Viktor, az meg nem mondok. És kész. Mindenki hazament, és újra az rögzül az emberekbe, hogy hát balfékek vagyunk, mert hát nem sikerült semmit se elérnünk.
Igen, ez egy jellegzetes volt, hogy kiváltatta meg, hogy nem hagyjuk.
Jó,
aztán hazamentek és hagyták.
Tehát ez újra meg újra egy bevésődött az emberek. Most a magyar arra azért nagyon gondosan, hogy olyan dolgokban, olyan csatákban nem áll bele ez a Szunce, a Genghis Khan életműve, stb. Ezekről szól, hogy olyan csatában nem megyünk bele, ahol veszítünk. Ez nagyon betartja
igen,
a magyar.
De még egy dolog van, ami tulajdonképpen meglepő, és az ember, még a hivatásosok, a hozzáértők is azt mondták, na jó, hát láttuk tavaly júniusban, hogy sikerült ez, és hogy a kegyelmi botrány, és milyen jól élt az a, na de majd most milyen nehéz lesz pártot szervezni, szakértőket találni, fenntartani a lelkesedést, hogy eltelt azóta megint majdnem egy év, most már 25 áprilisát írjuk, és azt látjuk, hogy járja a vidéket, nem először, már többetszer járja végig, és változatlanul hatalmas tömegek érdeklődnek iránta. Tudják már, hogy ő kicsoda, tudják, hogy már nem új ez az ajánlat, azt is tudják, hogy nem feltétlenül mond minden héten vagy új dolgokat, hanem nagyjából ugyanazt mondja, és mégis egyre inkább érdekli az embereket, és akarják, hogy találkozhassanak vele, akarják, hogy mondja el nekik még egyszer. Azért ez egy ritka képesség, és egyrészt Magyar Péter képességeit dicséri, másrészt azonban azt mutatja, hogy a kormány abszolút zavarban van, hitelét vesztette. Még akkor is, ha a közvélemény kutatások kimutatják azt a 35 vagy nem tudom hány százalékot, hitelét vesztette. Már nem hiszik el nekik az emberek többségükben, hogy ezek tudnak valamit tisztességesen, vagy a mi javunkra csinálni.
Edzem meg, a kormány iszonyatosan nagy a magyar alállóval, tehát magyar legjobb segítő társa az nem tudom én Rogán Antalt, vagy kit tiszteltünk benne. Tehát tényleg az történt, hogy valahányszor a magyar körül kicsit elkezdett ritkulni a levegő, jött a Fidesz valami, és visszatolt a csávót a reflektorfényben. Én nem is nagyon értettem ezt, hogy így laikusként, hogy megőrülnek, vagy ezt miért csinálják. Tehát tulajdonképpen most először ugye ez a Pride-dal próbálták tényleg csapdába csalni, a magyar láthatóan nem megy, tehát hogy átlátnak a szitán a magyarék.
Várjátok, de az jó nekünk egyszerű állampolgároknak? Ne arra, hogy szavakba vágtam.
Nyugodtan.
De az jó nekünk, az egyszerű állampolgároknak, hogy nem az szerint megy a politizálás, hogy mi lenne jó ennek a közösségnek, és hogy hogyan lehetne ezt fölépíteni, hogyan lenne előbbre jutni, meg egyáltalán itt, hogy a szegényeket, meg a szerencsétleneket segíteni, hanem az szerint megy, hogy mi a felmérés a legutóbbi közvéleménykutatásnál.
Na most ez két különböző dolog, amiről te beszélsz, az a kormányzás.
Igen.
A politizálás, tehát a...
Meg a politizálásra is értem én ezt.
Na most, politizálás nem. A politizálás...
Hogy szabadja a Magyar Péternek figyelmen kívül hagyni azt, hogy itt a...
Azt hittem, eddig Ormáról beszéltél. Hogy nem a, hogy a kormány politizálása nem. Olyan, hogy nem veszi figyelembe, hogy mi volna jó országnak.
Nem, a Magyar Péter támadja mindenki azért, hogy a Pride-dal kapcsolatban nem nyilvánít véleményt. Nem mondja el a gyülekezési jó kapcsán, hogy ez a Pride-ot hogyan érinti. Hogy a melegekkel kapcsolatban milyen politikát folytat az Orbán kormány. Ezért támadják is. A magyar féle magyarázatban pedig az van, hogy azért nem foglal ezekben állás nyilvánvalóan, mert nem akar egy ilyen csapdába belesétálni.
Na most vissza, amit nagyon kevesen szoktak mondani, a James Madisonnak, aki az amerikai alkotmánynak a rendszerét kifundálta, ezen a gondolkodásmódon alapul az összes mai demokrácia mindenféle változtatásokkal, még a francia forradalom is ebből indult ki. Van egy írás, ahol kifejti, hogy az embereket alapjában pontosabban a csoportokat két dolog mozgatja, az egyik az érdek, a másik a szenvedély. Nem az elvek, nem az elvont dolgok, nem az, hogy nem a közérdek, hanem a csoportérdek és a csoport szenvedélyek. Most ezekkel kell egy politikusnak dolgozni, a többi az idealizmus.
Igen, éppen egy mondatot.
Igen, ez a régen volt, kérdezem, hogy 200 éve. Nem.
Ennek a James Madisonnak és az alapító atyáknak a konstrukcióját, az Egyesült Államokat bontja le most éppen. Igen. Donald Trump ugyanazokon az alapokon, amiket pontosan Madison meghatározott, érdek és szenvedély. Ezekre bazírozva veri szét az amerikai demokráciát. Azért ez is egy érdekes paradoxon.
Edzem meg, mondtad, hogy 200 éve volt. Hát nem, mert ugyanezt...
200-valahány éve, bocsánat.
200-valahány éve. Mondjuk ezt a Arthur Finkenstein is megfogalmazta nagyjából.
De ő is egy etalon számomra.
Hát nem azt mondom, hogy...
Sokrates az inkább elfogadható, mint a Finkenstein.
Nem azt mondom, hogy egy pozitív szereplő, csak azt mondom, hogy ez egy kortárs gondolat. Egyébként csak egy nagyon rövid kitekintésre. Egyrészt az, hogy amiről beszélünk, hogy kormányzás és politikai kormányzás, és Magyarországon politikai kormányzás van, azt jelenti, hogy gyakorlatilag amit látunk, az minden kommunikáció. 2010 óta kettő, várjál, még egy nagyon fontos dolog, jegyzze meg, az ellenzék se úgy politizál, senki se úgy politizál, hát most dőljünk hátra és nézzük meg, hogy mi a magyar társadalmat érintő legfontosabb valós kérdések műsorról beszélgettünk róla, úgyhogy legalább be tudom hozni a műsorba. Ez következők lennének: az aszály, a klímaváltozás, az elhízás, Magyarország egyébként a Európa második legelhízottabb nemzete.
És ezért nem kapsz majd csípőprotézist.
Ne viccelem, egyébként én csípőprotézist sem voltam előrendelve kölyökként.
Komolyan?
Igen. Mindegy.
De nem is megy elhízva szerencsére.
Nem, de nem sportolok 30 éve emiatt, hogy ne kapjak csípőprotézist, egyébként belehibáztál. És a harmadik dolog, a alkoholizmus. Ugye a társadalomban 6-800 ezer alkoholista van. Na most én csinálok egy Batka Zoltán népjóléti pártot, és ezeket tűzöm az átlóra, úgy megbukok az első választáson, mint az senkit nem érdekel.
Ezek ez a megbeszéljük a hetes stúdióban Széki Jánossal, Batka Zoltánnal és Bolgár Györgyel, és akkor folytathatjátok, csak azt hiszem, hogy beléd folytottam a szót, ami elkezdődött volna.
Mármint a szavam. Már nem emlékszem, hogy mi volt.
Ja, hogy nem emlékszel, hogy nem. Mi volt.
Szóval, csak azért mondom, bocsánat, akkor, itt az előbbi elmondatok.
De ez egy jó példa volt, mert az egészségügyet a magyar társadalom most már hosszú ideje a felmérések szerint a legsúlyosabb, a legkínzóbb problémának tartja, és fel van háborodva, vagy a kormány erre nem költ elég pénzt, és egyre rosszabb a helyzet. De ezzel senki nem nyerne választást. Mindegyik ellenzéki párt mondta már 15 éve, folyamatosan, egyre hangosabban, de ezzel nem lehet igazán szenvedélyeket kelteni, és az érdek sem annyira közvetlen, hiszen nem jársz szerencsére minden nap kórházba, nem kell minden héten szerencsére szakorvoshoz menned, és amikor van, hát akkor az ember úgy gondolja, hát ilyen az élet, sajnos lehetne jobb is, de örülök, hogy megúsztam, túléltem, menjünk tovább. Nem ez fogja az embereket egy választáson az ellenzék mellé
22-ben kétharmadot nyert a Fidesz, úgyhogy kétszer annyian haltak meg a Covid-on, mint a Mohácsi csatába. No.
Azért ehhez mondanék, ami a felsorolásodból kimaradt az életszínvonal, mondjuk.
Életszínvonalról beszéltünk, mozgáshiányról beszélhetünk, reáljövedelmekről, társadalmi mobilitás hiányáról beszéltünk. Tehát mondom, lenne egy ilyen, mit tudom én, 15-ös list, hogy minek kell megváltozni a magyar társadalom lakáshelyzetnek a, hogy mondjam, a flexibilitás, ami Amerikában, Magyarországon nincs, hogy mit kellene megváltoztatni, és lenne egy technokrata párt. Úgy megbuknék ezzel a választás.
Igen, de ez nem egy választási műsor, elnézést kérek, és egy év múlva lesznek legalább a választások. Inkább kicsit több, mint egy év múlva, és hát persze, hogy a választásokra megy ki itt a politikusoknak a játék, de mi ugye nem vagyunk feltétlenül ehhez kötve. De hogy ahhoz mit szóltok, hogy itt a Magyar Péter feltörekvőben van minden szinten, és egyre durvább atrocitások jelennek meg a különböző kampány eseményeken, nem csak a Magyar Péternél, máshol is, még nem manifesztálódott olyannyira, hogy valakik agyonvertek volna valakit.
Agyon még nem.
De az, hogy valakit megvertek, olyan már előfordult, aztán olyan is előfordult, aki akasztással fenyegette meg a tiszásokat. Olyan is volt, aki megütötte az egyik ilyen pultnál lévő tiszást, azt már el is ítélték. Szóval, és hogy ezt nagy nehezen most ugye a köztársasági elnök valami kijött belőle ez ügyben, hogy ezt azért fogják vissza ezeket a megnyilvánulásokat, de olyan nagyon nagy vehemenciával ezt nem képviselik a kormánypártok, illetve a köztársasági elnök.
Miért képviselnék vehemenciával? Hát ők tették ezt lehetővé, ők teremtették meg azt a közhangulatot, azt a tudatállapotot a híveik számára, hogy hát most már minden megengedhető, ezek a poloskák áttelet, nagyon sok hosszú ideje itt vannak, mert áttelet velünk, itt vannak, és átteleltek, és most már ideje a tavaszi nagytakarításnak, és meg is mondták, hogy kik ezek, akik a haza elveszítésén dolgoznak.
De vannak a piócák is vannak azért, igen, csak poloskák,
meg kullancsok. A lényeg az, hogy ha egyszer ilyen éles hangulatot és ilyen körülményeket próbál teremteni maga a miniszterelnök, és úgy próbálja a híveit valamilyen harcra, vagy Magyar Péterrel szembefordulásra ösztönözni, akkor nem lehet csodálni, hogy külön utasítás nélkül is emberek esetleg egyénenként úgy gondolják, meglátok egy tiszást, meglátok egy ilyen pultot, hogy pultoznak, hát kik ezek a hazáruló komcsik, és akkor magyarázhatott egy, én tiszás vagyok, nem komcsi, Magyar Péter se az, Fideszből jön, és így tovább, nincs értelme, fölbőszítik szándékosan az embereket azzal, hogy ez a hangulatkeltés, ez a Magyar Péter vagy ellenzék ellen fordítás előbb-utóbb hasznos lesz nekik, és esetleg valami olyan incidenshez is vezet, amivel kiprovokálják a másik oldalnak a túlzó válaszát. Nem tudom pontosan, mik a számítások, de az érzelmek és szenvedélyek fölkeltése, fölgerjesztése az egy tudatos szándék.
És azért, mert hogy a tét emelkedik?
Hát persze.
Minél közelebb kerülünk ugye a jövő áprilishoz, annál nagyobb lesz a tét, és annál veszélyesebb a Fidesz számára, hogy esetleg elveszíti a hatalmát, mert hogy itt mindenki, még a Magyar
ilyen
Péter
ilyen helyzet 15 éve nem volt, hogy...
Mi
hogy...
az a Fidesz? Orbán
Viktor népszerűsége.
Orbán Viktor féle társaság.
Csak azt akartam mondani, hogy ilyen Fidesz helyzet, hogy most már jó néhány hónapja a független közvélemény kutatók szerint egyértelműen a Tisza vezet a Fidesz-szel szemben.
Kivéve a nyugdíjasokat. Fontos megjegyezni.
Éppen mit, sok mindent fontos megjegyezni.
Te is nyugdíjas vagy, meg én is nyugdíjas vagyok.
Fontos, sok mindent lehet részleteiben megjegyezni, de a lényeg az, hogy ilyen helyzet, amiben egy ellenzéki párt, ráadásul egy, nem hat együtt véve, összeszámolva vezet a Fidesszel szemben nem volt, ezt Orbán Viktorék is ugyanígy mérik, ugyanígy számolják, és ezért kétségbe esetten keresik a lehetséges válaszokat. Fölbőszíteni a sajátjainkat, hogy ezek milyen szörnyű emberek, Magyar Péterre napi 10 nyilat kiengedni, hogy mérgezetteket is, hogy ez így csináljuk, úgy csinálja, ezzel így árulja el hazát, úgy nem mindenfélét kipróbálnak, egyelőre eredmény nélkül. Az látszik, hogy nem találják a fogást.
Nagyon cinikus akarnék lenni, azt mondanám, hogy valamilyen szinten jó jel az, hogy kifejezett olyan láthatóan deklasszált figurák, iszonyú dűvelése, egyébként ilyen árnyékbox jellege oda mennek. Tényleg azt látszik, hogy elvakultabb, frusztrált, általában idősödő, egyébként férfiakra jellemzőt a Facebookon is ők szokták osztani a halált. Most tényleg oda mennek, és akkor egy kicsit így dobálják magukat, meg így valami ütögetést próbáltak, de hát azért valljuk be, ha látta valaki ezt a videót, és szóval hogy ezek azért nagyon... Tehát ugye tényleg az látszik, hogy ők érzik a bőrükön azt, hogy az a rendszer lejtőn van. A másik dolog, ami nagyon fontos, azért azt meg szeretném jelenteni, hogy nagyon-nagyon példás gyorsasággal döntések születtek. Tehát hogy az az egri atyámfia, aki talán a legigazándiba bunyózni akart, az azt hiszem, hogy 3 év letöltendő.
Nem
az...
bunyózni akart, én...
Hát bunyózni próbált.
Pofán is vert ott valakit, azt lehetett látni még a végén annak a videónak.
Lehetséges, de szóval azért a mozgásából azért nem néztem ki egy paplacit. Na mindegy. C. József úr, hogy ez a kelenföldi bizarr jelenség, egyébként egy volt barlangás szegény, ő is 3 tehát nagyon-nagyon gyorsan felfüggesztettet kapott. Most nem tudom, hogy a Csé Sándor, aki ott valami pesterzsébeti vállalkozó, hogy vele lesz eljárás, mert ő azért rutinus régi ilyen maffia közeli figura volt, tehát látta, hogy meddig mehet el. Szóval, hogy most ez mondjuk pozitív, az ijesztő egyébként ebbe tényleg az lesz, hogyha esetleg lesz majd olyan figura, aki nem ilyen árnyékboxot csinál. Hanem mint ami a romagyilkosságok idején volt, ugye akkor volt egy hangulatkeltés, egy borzasztó. És ott viszont tényleg voltak ezek az árnyékboxolók, és aztán voltak olyan csöndes figurák, akik ezt megnézték, és utána...
Vagy pedig a reguláris, valamilyen reguláris fegyveres erő, vagy fegyveres szolgálatnak a tagjai. Tehát az erőszakszervezetek maguktól megindulnak, és hát... Állítólag volt rá példa.
Mikor?
Nem tudom. Hadházinak volt egy posztja, amit aztán nem találtam, tehát valószínűleg törölte, de volt valamiféle nem, nyilván nem tettlegesség, mert az a törvény tiltja, de valamiféle, hogy mondjam, erőszakos, tehát durva fellépés azért elkezdődött.
Micsoda?
Jó, szerintem egyelőre vigyáznak jó, arra.
Erről én nem hallottam.
Én erről nem hallottam.
Ne legyen. De miután kezd kicsúszni a lábuk alól a talaj, nem lehet tudni, hogy mi történik, és próbálnak más oldalakról is valamilyen módon nyomást vagy nyomásokat gyakorolni. Itt van ez a kábítószer elleni hajtóvadászat, ahogy maga a miniszterelnök is mondta. És ezt olyan látványosnak állítják be, hogy péntek reggel például a rádióban Orbán Viktor azt találta mondani, hogy 3500 rendőrt mozgósítottunk, tette hozzá, és ez elárulja, hogy hogy működnek, hogy hogy dolgoznak, hogy na most akkor mozgósítunk rendőröket, én rendeltem el persze, és aztán majd a belügyminiszter úr az elrendeli
a dolgot.
Igen, hát, de az egész mögött az biztos, hogy valóság, hogy ő találja ki, meg kell mozdítani az egész rendszert, és érzékeltetni kell mindenkivel, hogy mi a rendet, a törvényességet akarjuk képviselni, és helyre fogjuk állítani, hogy a hídon-e, vagy éppen a kis falvakban, ahol majd agyonvágjuk a dílereket, az egy másik kérdés, de én mozgósítottam a rendőrséget.
Ez olyan, mint az állampapírról bejelentette, hogy kifizetik az állampapírok hozamait, tehát nem, nincs államcsapat. Tehát ebben azért, hogy arra mozgósítja a rendőrök, ami egy normál esetben melójuk, hogy a vidéket elöntő herbát, meg ezt az egyéb szemetet söpörék. De még visszatérve ide, csak azért mondom, mert a magyar rendvédelmi szerveknél, hogy a katonaság az nagyon erősen NATO kompatibilis, tehát ott elképzelhetetlen egy ilyen marhaság, hogy beleálljanak, pláne egy ilyen politikai helyzetbe, úgymond a kormány mögé sorakozva. A rendőrség soraiban nyoma nincs ilyen szervezkedésnek, a TEK az kínosan ügyel arra, nem hogy távol maradjon, nem, vagy nem. Bármilyen ilyen, hogy mondjam, kormány mentén való ilyen, tehát a Belarus modell irányába, ami esetleg lehet, hogy a paramilitáris szélsőjobboldali csapatok, akik viszont kopaszok. Már azért...
Kopaszok.
Hát mondjuk van betyásereg, ilyesmi, de azért nem nagyon... Én azt láttam, hogy pontosan ez a neonáci és képzettebb, és tényleg veszélyesebb és ütőképesebb gárda, ők meg nem szeretik a Fidesztől. Tehát eléggé azért távol maradtak ezektől a történetektől. Lehetne még ugye a foci drukkerek, őket sem nem láttuk mostanában.
De hát az a Kubatov Gábornak a...
Igen, de üzlet, aztán üzlete. Amikor kirendelték őket utána, és jókora balhék lettek belőle, nem véletlen, hogy akkor úgy kísérleteztek vele, aztán ez azóta abban maradt. Tehát nem
hát azért
látni,
a 2006-os cirkuszban az elég kemény
részletek. Hát azt mondom, hogy az régen volt, sőt, aztán utána volt és a székház, meg
én
volt
nem
a...
nevezném azt kísérletnek, hanem az egy komoly akció volt, amelynek szerintem a mai napig isszuk a levét.
Hát a 2006-os nem tudok mit mondani, én a kísérletre arra gondolok, hogy valóban voltak olyan tesztek, mint például a Nemzeti Választási Irodán, ott tényleg egyértelműen volt egy kísérlet.
Ott nem történt a rendőrség szerint bűncselekmény.
Ott nem történt bűncselekmény. Azért az látszott, hogy annak nagyon komoly társadalmi visszhangja lett, hogy oda mentek ilyen zömmel börtönviselt, kigyúlt srácok, többé nem nagyon csinált ilyet.
Az, hogy börtönviselt, az tök mindegy ebben az esetben. Kigyúlt srácok nem engedték meg azt, hogy a szocialisták beadják a választási bizottságnak.
Na, de ilyet csináltak.
A népszavazási kezdeményezésüket. Szóval igen. Ez volt a lényeg ennek, és ezt a rendőrség úgy ítélte meg, hogy nem történt bűncselekmény. Én szerintem igen. Ez szégyen, elég nagy hát, szégyen.
Ha ez lenne az egyetlen. Minden napra
nem az egyetlen, hanem igen. Ez szégyen.
Ha megengeditek, akkor kiterjeszteném egy kicsit a dolgot. Ugye odáig nagyjából eljutottunk, hogy kezdi elveszteni a biztonságát, és a lába alól a talajt ez a rendszer, és ezért kapkod, és ezért durvul. A közpénzt is kezdi elveszteni, de többek között azért, mert az Európai Uniótól továbbra sem jön pénz. Na, csak azt akarom mondani, hogy a biztonságának az elvesztéséhez az is hozzájárul, hogy miközben tényleg úgy bízott Trumpban, mint egy megváltóban Orbán, kiderül, hogy az amerikai elnök, amit persze mindenki tudott, Orbán is kellett, hogy tudja, olyan kiszámíthatatlan és olyan életveszélyes az egész világra nézve, hogy azon nem segít, hogyha itt van az izraeli miniszterelnök, akkor majd együtt fölhívjuk a Trump elnök urat, és beszélgetünk vele, hogy itt vagyunk,
hát
jól vagyunk.
Igen,
mondom, azon nem segít nem az segít. Alapvető helyzeten.
Nem
hogy
tudjuk,
egyet,
hogy mit beszéltek egymással.
Akkor se segít. Akármit beszéltek, nem segíthet, ez a látványosnak látszó dolog, de tulajdonképpen nagyon
jó felé,
szokatlan.
Jó felé.
De azt akarom mondani, hogy Trump kirobbantott egy gazdasági világháborút. Pont. És egyszer csak azt látjuk, hogy pénteken elkezdett zuhanni a forint. És Orbán Viktor is tudja, hogy ennek messze menő következményei lehetnek, vannak már most is, és ez is egy újabb olyan fogódzó, amit lehet, hogy el kell engednie. Nagyon szeretjük Trumpot, csináld meg már azt a békét, kedves Donald, nem és fogja. Nem jön létre.
Sőt, és még nem mondtad mellé, hogy ugye egyszer itt vannak az a fránya vámok, hát mindössze Magyarországnak 0,5% GDP-t érintheti, hogyha az autógyártás be nyúlvad, de hát ez még nem lejátszott, mert éppenség lehet, hogy több autógyártás
is. De miért csak 0,5%?
Hát ezt mondják a közgazdászok.
Igen, de igazuk van, mert a feltétel az...
Majd kiderül.
Semmilyen jóslásban nem szabad 100%.
Az, amit a Trump ezzel kapcsolatban mondott, az azt jelentette, hogy Európára, ugye az Európai Unióra 20%-os van mindenre, ezen kívül a kocsikra inkább 25%, mint 20%, és a földgáz, kőolaj nem tudjuk, de az ilyen 50-100%, és hogy nem arra...
Európa nem exportál földgázt és kőolajat.
Ezt akartam mondani.
De nem termékekre vonatkozik, hanem országokra, hogy te például mennyi földgáz és itt kőolajat vásárolsz az oroszoktól.
Na, az egy másik
az még nem történt meg.
Tehát, hogy azért tehát a trumpi politikának következőket látjuk, hogy indult úgy, hogy nagy szerelem meg minden, ebből lett az, hogy Rogánt kitiltották ugye az vagy legalábbis szankciós listára került, de
és nem került le.
És nem került le, és nem is fog lekerülni jelek szerint. Ugye ma derül ki, hogy az Orbán direkt emiatt vette kulcsfontosságú pozíciókat Rogántól, tehát arra számítanak. Ugye kettő kiderül ez a vám dolog. Három utána ugye most egy kétpárti törvényjavaslat van, ugye arra, hogy azok az országok, aztán, akik orosz kőolajat, nyersanyagot vásárolnak, 500%-os vámot vetnek ki. Ugye nekünk olyan mennyi is? 9 milliárd euró vagy dollár körüli az amerikai kitettségünk, tehát ordinári.
Hát akkor ezért kérdeztem, hogy mi ez a 0,5 és 1,1%?
Az a GDP csökkenés abban az esetben, hogyha...
Magyar export az Egyesült Államokban azért.
De hát nem csak arról szól a Trumpnak a bejelentése.
Csak a tegnap, tehát a új vámrezsimnek az első nap, csak a bejelentés utáni első tőzsdei napon 4%-ot zuhant a Dow Jones Global Index.
Igen.
És nem lehet látni a végét, tehát aki közgazdász százalékot
azért
mond
mondom, hogy ez egy elhamarkodott megállapítás, hogy fél és 1%-ot
de nem mindegy,
GDP-nek fogjuk veszteni.
Az
meghatározó.
És az nem elhamarkodott megállapítás volt, hogy Orbán Viktor két hónappal ezelőtt még azt közölte, hogy a magyar gazdaság hát nem csak repülőrajtot vesz, és nem csak, hogy az áttörés éve még mindig ismételgeti, de idén 3,5 és 6% között lesz a gazdasági növekedés. Péntek reggel pedig azt mondta, hogy most az első negyed évben már talán 1%, aztán a másodikban 1,5, a harmadikban már 3, a negyedik negyed évben pedig 3,5. Most ott tart, hogy a 3,5 az majd a negyedik negyed évben jön, és mégis csak
mindig az ötödik negyed évben.
Ma jött ki a KSH-nak a jelentése, ugye 8% februárban, évről évre 8%-kal csökkent az ipari termelés.
Hát igen, az is. Ja, és még nem beszéltünk arról, hogy Trump mit szeretne, 5%-ra emeljük a honvédelmi kiadásokat GDP arányosan. Na most, hogyha azt is bedobják, amire már Orbán mondta, hogy ez egy tüdőlövés. Tehát, hogy tulajdonképpen ajándékban az Orbán azt kapta a Trumptól, ami normál esetben, nem tudom, Bidentől lenne a büntetés, vagy nem tudom, hogy fogalmazza meg a dolgot. Tehát, hogy így várták a messiást, eljött
és ilyen büntetést nem kapott.
Igen, de még,
hát ilyet nem.
De még nincs vége ennek a kapcsolatnak.
Hát miért lenne vége?
Lehet, hogy most fog szárba szökkenni.
A vége a kapcsolatnak akkor lenne, hogyha valódi világháború robbanna ki, de bízunk benne, hogy idáig nem megy a dolog, de hogy Trump tényleg a teljes káosz önmaga személyében, politikájában, az biztos. Tudtuk, hogy vámokat akar bevezetni, tudtuk, hogy fenyegetni akar különböző kereskedelmi partnereket, de hogy ilyen durván, gyakorlatilag mindenkire kiterjesztve, Ez azért valószínűleg az amerikai szakemberek, meg talán még a közvetlen munkatársainak az elképzeléseit is felülmúlta. A lényeg az, hogy a világ a totális bizonytalanságba süllyedt. És ez azért tragikus, mert lehet azt mondani, hogy jó, hát lehet, hogy holnap minden jóra fordul, de nem. Ahol a helyzetet a bizonytalanság határozza meg, az különböző tragédiák lehetőségét készíti.
Lehet optimista szenárió is. Na. Az, hogy Trump lesz az Európai Egységesülés hőse. A NATO-nak már hőse. Hogy Putyin lett a NATO hőse, elérte a finn és a svéd csatlakozást. Trump egyszer elérte azt, hogy 2%-ra emeltük, hogy a NATO-nak a költségvetési tételének a GDP arányosan annyit fordítunk ugye fegyverek, most egyébként 5%-ot szeretne. Adott esetben Trump őrültsége végén az lesz, hogy Európa megerősödik, és sokkal keményebb katonai kohézió jön létre.
És gazdaság.
És gazdaság, hát ez a kettő.
És ugye, mi hol leszünk?
Na ez a baj, hogy Orbán ebből látszik, hogy úgy nem találja a helyét ebbe az arany háromszögbe az Istenért sem. Tehát, hogy most itt Szerbiával akar, nem tudom én milyen katonai együttműködést, ami egy vicces dolog. Az, hogy nem látni, hogy igazániból, hogy Trumpnak mi lesz a viszonya Oroszországgal, ugye Oroszország, ugye ez nekünk így ilyen kiemelt
szintén. Most akkor milyen a viszonya, most jelen pillanatban, per pillanat, milyen a viszonya?
Trump és a Putyin
között.
Most éppen ma meg van sértve.
Trump meg van sértve, azt tudjuk.
Ma.
De ez mit jelent?
Tehát azt, hogy a jövő héten majd
hogy nem fittyethánynak az ő béke kezdeményezésére, hogy nem mond.
Én azt mondanám egyébként a Trumpnál, hogy ne azt nézzük, amiket mond, hanem itt az adminisztráció. Ez nagyon fontos. Tehát Trumpnál fokozottan érvényes az orbáni mondás. Ha most becsukjuk a szemünket, fülünket, és nem nézzük a narancsfejű csávónak a kaszálmányait, csak azt nézzük, amit az amerikaiak csinálnak, szándékoznak, nagyon az látszik, hogy egy eszük ágában nincs elengedni Ukrajnát, nagyon is meg akarják tartani ezt, mint egy ilyen stratégiai tényezőt. Az is látszik, hogy amióta megérkezett Trump rejtélyes mód, bár ez már az összeesküvés elméletek szintje, elkezdte kipotyogni az ilyen trumpista fiókák Európa szert a fészek. Tehát tehát Georgescu, Dodik megkapta a koksiát, Santiago Abascal, Marine Le Pen, Orbánnak is rácsaptak nagyon csúnyán a kezére. Marine, igen, azt mondtam, bocsánat. Tehát az látszik, hogy a valódi hosszú távú amerikai elképzelés az valami olyasmi lehet, hogy Ukrajnáról le fog válni nyilván ez a déli régió, ez a Donyecki régió, amiben van egy olyan nagyon gyakorlatias meggondolás az amerikaiak részéről, hogy ha ránézünk Ukrajna politikai térképére, mindig is onnan választották meg az orosz barát vezetőket, tehát Janukovicsot például Donyeckből. És marad egy nagyon erősen nyugatos, abszolút Oroszországtól eltávolodott Ukrajna, amelyet meg hát megpróbálnak oda betelepedni. Tehát nyilván ott lesz egy valamiféle vasfüggöny, ők azzal számolnak amerikai, hogy hosszú generációkra Oroszország egy katonaállam lesz, amivel szembe védekezni kell, és amit látunk Európa szerte egyébként, ez, hogy Európa fegyverkezik, ez tulajdonképpen teljesen az, amit a Pete Hexet mondott el a NATO közgyűlés előtt. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy na, vannak politikai üzenetek, de valójában a Trumpi peace through strength, tehát a béke erőn általi forgatókönyvnek a megvalósulát látjuk egyelőre. Na most ebbe belehelyettesítve már válik értelmezhető az, hogy miért hidegült el az Orbán-Trump viszony. Egész egyszerűen azért...
Miért elhidegült? Ezt nem
abszolút.
Tudjuk.
Persze. Hát hol találkoztak ők? Hát az lehet, hát, az, mindenki azt várt,
hogy jó. Pénteken hát... veszük fel ezt a műsort, csütörtökön beszéltek telefonon. Tegnap.
Jó, és beszéltek. Egyrészt kiláttak, kettő, miről beszéltek. Három most az, hogy megsimogatják Orbán
Buksiát. De erre nem biztos, hogy azt lehet, hogy elhidegültek, ha tegnap valamilyen tárgyalás folyt.
Bocsánat, de bármilyen nagy amerikai üzlet létrejött, nem volt találkozó Trump és
Orbán között. Nem tudjuk, hogy mi van a levegőben.
Szijjártó Péter kétszer tárgyalt, mind a két alkalom a fenékbe rúgásról volt szó.
Ugye amerikaiak üzenetekre. Hogy Netanyahu mégiscsak az első számú partnere Trumpnak, ugye?
Hát igen, ezért
nagyon fontos
felhívni
és
telefon.
Igen, hogy Netanyahut ide hívta Orbán, az egy kihívás legalább az Európai Unióval szemben, a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben.
Amit ő már elmondott hónapokkal ezelőtt.
Igen, igen, de most jött ide. És ezzel akarta jelezni Netanyahu is, meg főleg Orbán, nyilván úgy találták ki, hogy itt vagy kedves Benjamin, és akkor fölhívhatjuk, biztos, hogy ő intézte ezt el.
Persze.
Neki valószínűleg könnyebben fölveszi a kajlót. Ketten vagyunk, látjátok, látod, kedves elnök úr, hogy mit csinálunk, mire vagyunk képeseket, kihívjuk az egész Európai Uniót magunkkal szemben, meg azt a Nemzetközi Büntetőbíróságot, amiknek ti nem is vagytok a tagjai, de ez nem jelent semmit, ez egy szimbolikus telefonbeszélgetés, és nem arról van szó, hogy majd Magyarország fogja építeni a gázai rivérát.
Nem, Magyarország, az amerikaiak azt látják,
de
hogy az igenis...
De benne szerepet.
Bocsánat, hát, de ahogy is szó nincs erő. A Magyarországban azt látják, hogy ez egy nagyon erős orosz orientáció. Valami kilóg a térségből, geopolitikai nem illik bele az amerikai elképzelésekbe. Tehát az eddigi amerikai lépések mind azt mutatták, hogy Orbánnak az orosz barát ilyen dolgait elkezdték lenyesegetni.
Van egy, hát most nem tudom, itt ez a téma azért eléggé hosszan elhúzódott, magyarul az egész beszélgetés idejére, de azért bedobok valamit, ami elég ciki, és itt benyújtotta végül is a Fidesz ezt a törvényjavaslatot, amely arról szól, hogy hogyan lehet elvenni magyar állampolgároktól a magyar állampolgárságot.
Már kettős állampolgároktól.
Lex
aki,
Soros.
Aki Lex egéti, Soros. Akik egétén kívüli állampolgárok, mert ugye egéti állampolgárok,
nyilvánvalóan egéti azok. Csak olyantól lehet elvenni az egyik állampolgár, akinek van egy másik állampolgársága, mert a Holdra nem lehet őt kilőni. Azt, akit nem szeretnének látni az országban.
Kérdezzük meg Elon Muskot.
Hát igen.
De Elon Musk lehet, hogy még ebben is segít.
Lehet.
Tehát mi szóltok ehhez, hogy végül is, holott úgy tűnt, hogy ez azért lehet, hogy a szőnyeg alá kerül, de aztán nem került, és most benyújtotta a parlamentbe a Fidesz, amely...
Halász János egyéni képviselő.
Bocsánatot kérek, Halász János egyéni képviselő, így szokták a Fideszéknél, Fidesz-KDNP-éknél, és hogy feltételezhetően ezt is elfogadják, mert miért ne fogadnák el a kétharmad tudatában, vagy a kétharmad birtokában. Nem fog semmit sem változtatni, ez csak az országnak a renoméját rontja, évről évre, napról napra, hónapról hónapra.
És akkor mi van?
Hát lesz valamilyen nagy szabású propaganda akció, az elfogadják, és valakinek nekirontanak, és akkor lesznek óriás
plakátok. Hát a Sorosnak nekirontanak,
Sorosnak és lesznek óriás plakátok, hogy
megfosztottuk a magyar állampolgárságot.
Vén hazaárulót.
Igen, de itt van egy apró kis probléma, hogy az ellen indíthatják be ezt a procedúrát, akit magyar ellenesnek tartanak, a szuverenitásvédelmi hivatal.
Hát ők mondják meg, hogy ki a magyar ellenes.
Mit nevezzük magyar ellenesnek? Ti nem gondoljátok-e magatokról, hogy a szuverenitásvédelmi hivatalnak dolga lenne veletek, mert hogy magyar ellenesnek tartanának titeket, illetve kiket tartanak, tarthatnak magyar ellenesnek?
Hát, hogy ki a magyar ellenes, azt én mondom meg.
Hát az költői kérdés.
És persze. Ki az én, az Orbán?
Hát mi? Hát természetesen, nyilván.
Ezt egy klasszikust idéztem.
Igen, és másokra vonatkozott a dolog, igen. De mindegy, a Bécsi, egykori bécsi polgármester volt, szóval csak megsúgjuk.
Azért, ha elolvassuk ezt a törvényt, tehát az egy vicc. Tehát elég van olyan megfogalmazások, ami egy jogi vicc. Tehát az, hogy nemzetbiztonsági, a magyar ellenes az nem emlékszem, hogy szerepelne benne, az van, hogy nemzetbiztonsági, külföldi szervezetnek dolgozik, hát ugye hány munkavállaló van a Spárnak vagy a Tesco-nak Magyarországon, most akkor árufeltöltőt kiutasítjuk, hogyha, szóval hogy mi az, hogy külföldi hát szervezetnek dolgozik, most ilyen persze csak viccelődök
akkor
meg.
Akkor igen, igaza van.
De ténylegesen az van, hogy egy olyan törvényt csinálnak, ami egy gumiparagrafusnak a gumiparagrafusa, egy idiotisztikus törvény. Az más kérdés, hogy itt ebbe az az igazi veszély, hogy amikor tényleg lesz olyan, nem tudom én, ügyintéző, aki ezt úgy komolyan veszi, és mondjuk egy-egy adott esetben egy-egy konkrét embernek tönkre teszi az életet. Ugye képzeljük el azt, hogy van mondjuk egy vegyes házasság, egy amerikai jósvárdájú fiatalember letelepedett itt, megkapta a magyar állampolgárságot is, van egy magyar felesége, magyar gyereke, és mondjuk kimegy egy ellenzéki tüntetésre, Lánci Tamás rájön arra, hogy hát ez tűrhetetlen, mert alapjaiba rendíti meg a magyar államot, és akkor apucinak ajtót mutatunk, család meg akkor itt marad. Szóval, hogy ezek ilyen...
Kérdezem én, hogy ki is a Magyar Külügyi Intézet igazgatója? Mintha a Magyar Külügyi Intézet közvetlenül Orbán Viktor alá tartozna. Egy amerikai. De lehet, hogy nincsen magyar állampolgársága még, és nem is az állampolgársággal összefüggésben vetem föl ezt, hanem azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Külügyi Intézet igazgatójának egy texasi egyetemi docens egyébként, azért elég nagy belelátása van a magyar, akár nemzetbiztonsági dolgokban is. Most hallom, hogy a 4IG, ugye, hát ez mégis csak egy nagyon kormányközeli vállalat, és legutóbb...
Azért van ilyen szép magyar neve.
Igen. Ja. Legutóbb ugye a tulajdonos az még az Elon Musk-kal is tárgyalt, miközben Orbán Viktor éppen talán még nagyobb embere. A lényeg az, hogy bevették a tanácsadó testületükbe, bevettek két amerikait, köztük az egyik egy Richard Grenell nevű, volt berlini amerikai nagykövet, a Trump kormányzat külön... Most pedig a különböző válság térségekkel a megbízott diplomata, aki abszolút bizalmi viszonyban van az amerikai elnökkel. Szóval itt vannak kézzel, lábbal, szálsz, minden értelemben itt vannak, személyesen, testileg, lelkileg, szellemileg, és ki tudja még, hogy hát nyilván azért nem ingyen végzik a tanácsadói munkát sem, és akkor itt a magyar szuverenitás védelméről hapacsolnak ezek. Hát hogy képzelik?
Hát tegyük az, hogy Richard Grenell, ha már szóba hoztad, egyébként egy nagyon ismert, kőkemény LMBTQ aktivista, tehát ő ilyen meleg, közismerten, és nagyon durván felszól a világszerte a meleg jogok mellett. Tehát az egy érdekes az, hogy a Magyarországra érkezik, itt esetleg kimegy a Pride-ra, mert neki ez egy szívügye. Ő egy nagyon felvállalt, nagyon következetes meleg jogi aktivista. Richard Grenell, akkor mi lesz? Akkor kitiltjuk őt. Vagy Scott Bessent, aki ugye a Soros Birodalmat vezette 15 évig. A Quantum Foundot, ugye Sorosnak az üzlettársa volt, ő most az amerikai pénzügyminiszter. Szóval vannak ennek ilyen egészen messzefutó, ilyen fura, hogy is mondjam, viszonyulásai. Most nem is beszélve Lánci Tamás személyéről, aki, bocsáss meg, 2008 még a Wikipédián is olvasható, hogy a State Department mellett működő fiatal politikai vezetők State Department által finanszírozott programba vett részt, majd később a sör és a dohány multinak cégeknek lett a FB tagja, tanácsadója, ja egyébként londoni céget vezette, hát az egész egy ilyen abszurd bizarr hülyeség.
De csak magunkat szórakoztatjuk, és még csak néhány ezer embert se tudunk kivinni a különböző hidakra, mert ez...
Honnan tudod, próbáld, na most mondd meg, nem mered.
Mert igaz, hogy az egész politikájuk tényleg egy merő hazugság és gyalázat, de ettől sajnos a magyar társadalom még nem fordul ellenük. Talán Magyar Péter megtalálta azt a csapás irányt, amin keresztül ezek az emberek, a többség véleménye és érzései megfordítható.
Amen.
Ez volt a Megbeszéljük a hetes stúdióban Széki Jánossal, Batka Zoltánnal és Bolgár Györggyel. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
A műsor készítésében közreműködtek Csorba László, Túri Lui és Lantos Dániel. Túlélő kampányunk zajlik, szükség van a további támogatásukra, a további működésünk érdekében. Ha hallgatnak minket, akkor támogassanak és szóljanak barátaiknak, ismerőseiknek is. Köszönjük. A szerkesztő Csernyászki Judit nevében is köszöni figyelmüket, Neumann Gábor.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.